Eredményes élettalálkozó, 2011. április 1-e. A múlt megrabol.
Nagyon szép jó reggelt kívánok mindannyiatoknak. Sziasztok! És az egyetlen dolog, amit tehetünk, és ami segíthet rajtunk, az az, hogy imádkozunk. Úgyhogy tegyük ezt. Mennyei Atyánk! Miattad vagyunk itt. Téged keresünk. Téged kell, hogy megtaláljunk. Rád kell, hogy emlékezzünk. A szavakra, amiket szóltál hozzánk. A szavakra, amik megtartanak, vezetnek, bátorítanak minket. Te kell, hogy megmondd nekünk, hogy kik vagyunk. Te kell, hogy megmondd, hogy merre menjünk. Hogy mi az életünk célja és értelme. Téged kell, hogy hallgassunk. Te kell, hogy megmondd, hogy mekkora a reményünk. Hogy miben bízhatunk. Te kell, hogy segíts minket. Te kell, hogy tarts minket. Egyszerűen bevalljuk, hogy szükségünk van rá. Nincs esélyünk nélküle. Sem a túlélésre, sem egyszerűen az életre sem. Nem megy. Te kell lesz nekünk. Ezért vagyunk itt. Hogy kérünk, hogy szólj hozzád. Ne csak szavakat, hanem élő szavakat. Olyanokat, amik örökre beégetik magukat a lelkünkben. Amik utána kormányoznak minket. Tartanak minket. Szavakat, amik mögött a te teljes lényed, a te teljes hatalmad van. Szavakat, amikhez te adod a tekintély, és amik minket boldoggá tesznek, amik bekapaszkodva igazi életet találunk, amiket követve erősek leszünk és bátorok. Te vagy az Istenünk, és nincs más Isten rajta kívülünk. Jézus Krisztus, a megváltó, a teremtő Isten. Te nevedben kérünk, áld meg ezt a mai reggel. Ámen. Amen. Igazából szeretném nagyon rövidre fogni, mert egy új csapóra várunk. Egy nagyon-nagyon kedves barátom jött el ma reggel, aki személyes élettalálkozón nem is volt olyan ritka vendég, még nem olyan régen. Vissza nem csúszott, és lelki pásztor lennek. Annól még üzletember találkozóként futottunk. Egyébként most is olyasmit vagyunk, de azt tehát, hogyha üzletember vagy, vállalkozó, cselekvő ember, akkor hidd el, hogy amikről itt beszélünk, kulcsa lehet a vállalkozásoknak mindenfajta eredményorientált tetternek. Hogy Pásztor Ati van itt, aki nekem kedves régi barátom, és akinek a bölcsessége, akinek az Isten ismerete, akinek a szerítsége egy nagy-nagy kincs és érték lehet neki. Úgy remélem, hogy igazán elengedi magát, és mindenfajta vallásos kötelezettségtől mentesen egyszerűen megmondja nekünk az igazat. Úgyhogy kérlek, fogadjátok sok-sok szeretettel. Pásztor Dúró Attilát, kérlek sok
Beboltozás, ez nagyon jó. Emlékszem, egyszer mezőberényben beszéltem, és ott is így be voltam drótozva, és hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy megyek, és elindultam, és jött velem az egész berendezés. Úgyhogy csak Nem tudom, hogy betélem a mi laptopot, azért kérdezem. Szerbusztok! Szerbusztok, és... és jó itt lenni. Tényleg jó itt lenni. És csak annyi jót hallok folyamatosan az eredményes élet találkozóról, és ahogy jövök be kedd délelőttönként a staff meetingre, és itt felmegyek a lépcsőbe, beszoktam kukucskálni, és láttam azt, hogy itt egy nagy tömeg, és emlékszem még azokra az időkre, amikor két-három ember, két-három ember ült itt péntek délelőttönként, és az ámulatos, hogy ez a szolgálat, hogy kinőtte magát. Hát nem csodálom, ilyen emberek, mint a Uguri, hát persze, így könnyű. Ja, János 10:10-ben azt mondja Jézus, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Jézus azért jött, hogy egy bővölködő életünk legyen. És az izgalmas, nem? Isten egy bővölködő életet akar nekünk adni. És a bővölködő élet az nem az, amit a világ gondol annak. A világ a bővölködő életre úgy gondol, hogy ez is az enyém, ez is az enyém. Mindent begyűjtök, minden kacatot beszerzek. Ezzel bajba leszel, én azt nem? Nem, akkor jó, oké. Okay. Mert nagyon, nagyon nehezen tudok egyet, de megpróbálok majd így, mint a középiskolában szavaló versenyen. Hogy a világ így gondol a bővölködő életre, hogy mindent begyűjtök, és hogyha már sok minden nem van, akkor már bővölködök. De Istennek egészen más elképzelése van a bővölködő életről. A bővölködő élet alatt Isten azt gondolja, hogy egy cselekvő, gazdag, tartalmas életet élni. Gazdag, tartalmas, cselekvő életet élni. És függetlenül attól, hogy a társadalmi ranglétrán hol helyezkedsz el, a tartalmas, gazdag életet bárki tud élni, hogyha akar élni egy gazdag, tartalmas, cselekvő életet. És Krisztusban lehet egy gazdag, tartalmas, cselekvő életet élni, de mégis vannak dolgok, amik megfosztanak ettől minket. És az egyik ilyen dologról szeretnék beszélni, ami megfoszt attól, hogy egy gazdag, tartalmas, cselekvő életet éljünk. És Ézsaiás, én kiírtam négy oldalnyi verset, aztán meg meglátjuk, mi lesz belőle. Ézsaiás 43:18 azt mondja, hogy ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek. Drága mennyei atyám, csak köszönjük neked ezt az alkalmat, köszönjük úrunk, hogy itt lehetünk, köszönjük ezt a szolgálatot, köszönjük Sanyit uram, aki hűségesen szolgálatban uram már évek óta, és tényleg csak hálásak vagyunk érte, és kérünk téged, hogy kent fel ezeket a gondolatokat, szólj hozzánk a drága nevedben. Amen. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, hogy hajlamosak vagyunk erre. Hajlamosak vagyunk a régi dolgokat emlegetni, hajlamosak vagyunk a múlton tűnődni, gondolkodni rajta, hogy mi volt régen, meg hogy volt régen, meg ó, de jó volt nekem régen, de azt mondja itt Ézsaiás, hogy ne tedd ezt, mert ez meg fog fosztani valamitől, megfoszt attól, hogy megéld a jelenedet, megfoszt attól, hogy most, amit most akar adni Isten, ebben a pillanatban azt elvegyük. Hogyha a múlton tűnődök, hogyha a múlt dolgaival törődök, akkor az megfoszt attól, hogy megérjük a jelenemet. És ugyanerről beszél Prédikátor 7:10, azt mondja, ne mondd azt, hogy miért voltak jobbak a hajdani napok a mostaniaknál, mert nem bős dolog, ha ilyet kérdezel. Miért voltak jobbak a, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy sokszor csináljuk ezt, hogy ó, bárcsak megint széles lehetnék. Ó, bárcsak még mindig kettesével tudnék felszaladni a lépcsőn. Tudod? Szerdán és pénteken itt töltöm a lapjaimat, és az egy kész mutatvány, mire fölvánszorgok a harmadik emeletet. És régebben a hatodikon laktam, és tényleg kettesével mentem fel. De milyen rég? Ó, de jó volt akkor. Jaj, de jó volt akkor. Ó, bárcsak itt lenne az az összes lehetőség, amit nem használtam ki az életben. Bárcsak újra itt lennének azok a lehetőségek. Bárcsak itt lennének. Olyan jó lenne. A régi mennyivel jobb volt, akkor tudod. És micsoda, azt mondja itt Salamon, hogy micsoda balgatság ez, micsoda butaság ez a régi dolgokon tűnődni, visszafelé nézni és visszasírni dolgokat, hogy akkor milyen nagyon jó volt. Mi csinálsz? Megfoszt attól, hogy elvegyem azt, amit ma akar nekünk Isten adni. Elvegyem a mai napot, hogy sokan, és keresztényként is, sokan a múltban élnek. Sokan a múltban élnek, és a múlt dolgait sírják vissza, miközben a jelen elmegy a fejük fölött. Egyszerűen nem élik meg a jelent. És tudod, ezek az emberek nem élnek, nem hogy a János 10-10 életet nem élik, de egyáltalán nem élnek, csak öregszenek. Ismersz ilyen embereket, hogy nem él, csak öregszik. Elmúlik feje fölött az idő, és nem tud felmutatni semmit. Csináltak nem olyan nagyon régen egy felmérést, azt hiszem az USA-ban, és ilyen nyugdíj után ilyen 70-80 év körüli embereket kérdeztek meg arról, hogy ha most újra kezdhetnék, akkor mit csinálnának másképp. És a hihetetlen nagy szám, nem emlékszem pontosan, de 90-valahány százalék azt mondta, hogy merőben más életet élnék. Merőben, egészen másképp csinálnám a dolgokat. Egészen másképp csinálnám a dolgokat. És ez egyrészt elgondolkodtat abból a szempontból, hogy milyen fontos az, hogy ezt a mai napot jól éljük meg, de nem tűnődhetek azon, hogy régen milyen jó. Volt régen egy pár pillanatom, ami nagyon jó volt, tudod, és akkor abba visszahúzódok, és elkezdek abban élni, és miközben így a jelenet meg elmegy az orrom előtt. Úgyhogy azt mondja Salamon, ne mondd azt, hogy miért voltak jobbak a hajdani napok a mostaniaknál, mert nem bőzs dolog, ha ilyet kérdezel. Úgyhogy csak tudjuk azt, hogy Isten most akar szólni hozzánk. Most, ebben a pillanatban. Most akar megállni, most akar bánni velünk, most akar törődni velünk. Most, ebben a pillanatban. Isten nem a múlt Istene, hanem Isten a jelennek az Istene. Most, ebben a pillanatban akar bánni velünk. Most ezzel, hogy ez a tragédia ért titeket, hogy engem hallgattok. Isten ezzel most akar valamit. Most, ebben a pillanatban. Tudod, ebben a pillanatban. Lehet, hogy hosszú tűrésre, vagy nem tudom, mire nevel titeket, de ebben a pillanatban akar valamit elérni ezzel. Most. Úgyhogy éljünk úgy, hogy most elveszünk azokat a pillanatokat, azokat a napokat, azokat az órákat, amiket most akar adni Isten. És csak szeretném megmutatni, hogy mennyire meg tud fosztani a múlt a jelentől, és hogyha megnézzük a zsidókat, hihetetlen 40 év alatt tettek meg körülbelül két hetes utat. 40 év alatt. És szerintetek mi volt az oka? Ugye egyszer láthatjuk zsidók 4.2-ben, hogy egyszer a hitetlenség volt az oka, de volt még ott valami, ami megfosztotta őket attól, hogy bemenjenek az ígéret földjére. Mégpedig rá az, hogy folyamatosan a múltjukkal voltak elfoglalva. Folyamatosan a múltjukkal foglalkoztak. Azt mondja a 2 Mózes 16.3. Amikor a húsos fazekak mellett ültünk, amikor még jó lakásig ehettünk. Tudod, visszanéztek. Milyen jó volt nekünk Egyiptomban? Milyen jó volt nekünk Egyiptomban? Vagy egy másik? 4 Mózes 11.5. Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsó nektünk halat, uborkát, dinnyét, óréhagymát, vöröshagymát, fokhagymát. Hé! Hey!
Normális vagy?
Hát ott rabszolga voltál. Hát normális vagy? Tudod, miről beszélsz? Rabszolga voltál. Hajcsákodtak feletted, verték a hátadat, hajtottak, tudod. Miről beszélsz, hogy akkor a húsos fazekak? Örültél, hogyha mit tudom, én egy kis füvet ehettél a húsos fazekak. Miről beszélsz? Miről beszélsz? De a múltban éltek, és a múlt az megszépült a számukra. És ez egy nagyon nagy csapdája a múltnak, hogy amikor a múltra gondolok, és a múltban élek, akkor az valahogy egy idő után megszépül. Az ugye egy kicsikét elkonzul, az egy kicsikét másképp fog kinézni. Kicsit jobbnak tűnik, mint ami az valójában volt. Húsos fazekak, miről beszélsz? Nézd meg, miután siránkoznak. Póréhagyma, vörös hagyma, fokhagyma. 15 éve vagyok keresztény, és olvasom az írást, de még nem jöttem rá, hogy miért pont a hagyma után vágyolta. Miért? Miért van itt mind a háromfajta hagyma fel? Ilyen hagymafóbiám van nekem, mert nem bírom őket hirdetni. Hagyma után. Vágyakoznak a hagyma után, tudod? Miközben, amikor kimentek a kémek, Mózes, amikor kiküldte őket, akkor tudod, ott olyan gyümölcsöket láttak, hogy szedték a szőlőt, vettek egy fürt szőlőt, és ketten vitték egy botot. El tud képzelni, mekkora volt az a fürt szőlő? Az nem kell. De a hagyma az igen, mert az régen volt. Milyen jó volt, amikor még pórhagymát ehettünk. Tudod, ismered a pórhagymát. Mire azt elrákcsálod, ekkora nagy élmény lehet. De ezért csiránykoztak. És aztán hitetlenek voltak emiatt, mert csak a múltat látták, nem látták a jelent és nem látták a jövőt. Amikor bementek a kémek az ígéret földjére, mit láttak ott? Amikor visszajöttek, felolvassuk ezt a részt, keresünk gyorsan, de azt hiszem 4 Mózes 13-ban van. Ez olyan érdekes, ez nekem úgy tetszik. Azt mondja, hogy 25. vers. 40 nap múlva visszatértek a föld kiképleléséből. Visszamentek, megérkeztek Mózeshez, Áronhoz, Izrael fiainak egész közösségéhez, Pánpusztába, Kádesba. Beszámoltak nekik, meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcsét is. Elbeszélésükben ezt mondták, figyeljetek! Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. Valóban az! Isten nem hazudott! Valóban az! Tényleg az! Ekkora hatalmas nagy fürt szőlő, gyönyörű szép. Tényleg az! Tejjel mézzel folyó kálmán! Tényleg az! Halleluja! Van egy... Hát óriások van. Hát óriás. Mi meg olyanok vagyunk mellettük, mint a szöcskék. Hát ez a nagy baj. Ez a nagy baj. Tudod. De akkor még, amikor óri hagymát ehettem. Akkor, amikor vörös hagymát ehettem. Meg amikor még... Tényleg a lila hagymát azt kihagyták. Most mit eszel? Kihagyták a lila hagymát. Amikor még a húsos fazekat mellett ülhettünk. Tudod? A múltban élnek... Ezt nagyon szeretem, ezt a pulpitust. Ja, hogy visszatükröződik. Pedig szeretem ezt a pulpitust, mert ez ilyen, egy kicsit ilyen, a törvényeskedő gyülekezeteknek van ilyen pulpitus. Lehet személyesen prédikálni. Visszajöttem, ide beállom. Anyám, csukja. Ez olyan szokatú nekem ez a tanul. De jó. És ezt fönt van a ten? Hol tudom megnézni magam? Megbeszéljük a nevét. Múltban éltek. És ennek mi lett az eredménye? De nem tudnánk elvenni azt, amit Isten akkor akar nekik adni. Akkor bevonulhattak volna az ígéret földjére. Nem lehettek volna, de helyette annak a generációnak ki kellett halnia, úgyhogy 40 évig vándoroltak feleslegesen a pusztába, amíg az a generáció ki nem pusztult, és aztán csak a fiaikat vitte be Isten az ígéret földjére. Meg tud fosztani a múltom attól, hogy el tudjam menni a jelen. Teljesen meg tud fosztani. A múlt, nézzük meg Jákobot, és akkor értjük, miről akarok beszélni. Jákob 1 Mózes 27.41-ben csalással vette el az atyai áldást Ézsautól. És ezért, hogy finoman fogalmazzak, de ilyen 8. kerületiesen Ézsau berágott. És meg akarta ölni a testvérét. Aztán Ézsau elmenekült, és ugye ismerik a történetet, ott volt Lábánnál, aztán ott szolgált, meggazdagodott, kapott 2 feleséget, és aztán úgy döntött, hogy visszamegy. Figyeljetek, 20 év telt el azok. Itt volt egy 20 éves idő való. 20 év telt el azoknak. De amikor ment vissza és hallotta, hogy Ézsau jön vele szembe, akkor teljes mértékben, hogy is mondjam, megijed. Ketté osztotta a seregét, vagy a családját, meg a szolgákat, meg az állatokat. Hogyha az egyik elveszik, akkor legalább a másik meglegyen. Még mindig abban, 20 év telt el, és még mindig abban élt, hogy őt meg akarja ölni a bátyja. Még mindig abban élt. Hogy egész egyszerűen csak a múltja berakta őt egy skatujába, egy olyan skatujába, amiből nem tudott kilépni, és abban érte az életét. És tudod, én nem tudom, hogy mi mindentől esett el emiatt, de az tény és való, hogy láthatjuk, hogy még 20 év után is retteget attól, hogy a bátyja az meg fogja ölni. A múltunk hajlamos arra, hogy megfosszon minket attól, hogy megéljük a jelenünket. Azt mondja Jézus, hogy azért jöttem, hogy életük legyen, hogy bővölködjenek, úgyhogy vegyük el, ez most arra szól, ez most erre a pillanatra szól. Bővölködjetek, drága testvérek, és ott van a büfében lehet egy csomó bővölködni. Nem olyan nagyon, hát azért elég, mint már mindegy, pár éve voltunk a családdal egy ilyen Horvátországban, egy ilyen, segítsetek már, hogy hívják, a All Inclusive, nem tudok eszembe, szállodában, és csak annyira élveztem ezt, úgy nézni, ahogy az emberek próbálnak bővölködni, hogy egy egyszerűen valami hihetetlen volt, tudod, ott ki volt téve a hát biztos voltam, mert mindnyájan voltatok, mert ti vastagok vagytok, és azért üzletemben találkozom ez meg. De tudjátok, hogy néz ki, ott kint vannak a kávé, a sör, a bor, a üdítő, minden ott van kint, napközben csak oda mész, és kiszolgálod magad, és ilyen skandináv faipari szakmunkás ebéd, meg reggeli, ez a svéd asztalos, tudom, ilyen reggeli ebéd, bőség, és az emberek bővölködő életet éltek. Begyűjtöttek, figyelj, nem akarom részletezni, de a horvát disznó az sokkal jobban élt, mint Afrikában bármelyik ember. Sokkal jobban élt, mert begyűjtöttek, aztán a három emberészét ott hagyták, és ment a moslék. Bővölködő élet, ők így gondolkodnak a bővölködő életről, de Jézus azt mondja, hogy itt van ez a mai nap, ma akarlak megáldani, ma akarlak tanítani, ma akarok hozzászólni, vedd el, élj egy bővölködő életet, ma, most, ebben a pillanatban. Élnék én persze, csak tudod, az a óréhagyma, igen, az visszatart, mert akkor milyen jó volt nekem, amikor még 20 évesen rohantam fel a lépcsőn, de jó volt az. De hogy le kell számolnunk a múltunkkal. Le kell számolni a múlttal, mert az, hát egy, aki tegnap voltál, az már nincs. Vagy van? Szerintem nincs. Aki tegnap voltál, az már nincs. Úgyhogy mi számít? Az, ami ma vagy. Az számít, amit ma gondolsz, az számít, amit ma teszel. Az, amit tegnap csináltál, az már elmúlt. Az ördögnek van ez a stratégiája, hogy benne tart minket a múltunkban, a múlt kudarcaiban, a múlt bukásaiban, a múltnak a tévedéseiben, és aztán azt hiteti el velünk, hogy a jövőben is ez fog megtörténni velünk. A jövőben is ez fog megtörténni velünk. Úgyhogy mit csinálunk? A múltban élünk, félünk a jövőtől, és nem éljük meg a mai napot. Izgalmas, nem? Ez egy nagyon, nagyon komoly stratégiája az ördögnek, hogy bent tart a múltban, félj a jövőtől, és ne éld meg a mai napot. Úgyhogy a napok mennek el a fejünk fölött, nem élünk, csak öregszünk. Nézd rá, Józsi. Csak... De le tudunk számolni a múltunkkal, és Isten erre tanít minket, hogy az életet csak egyféleképpen élhetjük, előrefelé. Hallottak már ezt a gondolatot? Szerintem sokat biztos hallottad. Milyen régebben sokat beszéltünk. Az életet csak egyféleképpen élheted. Előrefelé. Visszafelé nem lehet élni. Csak előrefelé lehet élni. Ott van Pál apostol, egy hihetetlen jó példája annak, ahogy ő leszámolt a múltjával. Ha megtalálom azt a verset, amit kiírtam ide, lehet, hogy nem találom meg a jegyzeteimben, úgyhogy akkor lapozunk oda. Filippi 3. Pál apostol egy nagyon érdekes helyzetbe kerül, és ezt a levelet, a Filippi levelet többek közt ezt is börtönben írja, és azt mondja, 14. vers, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Nem tudom, mennyire ismeritek a történetet. A Pál apostol nem véletlenül került börtönbe. Pál apostol azért került börtönbe, mert elszúrta. Ott volt Agrippa és Festus előtt, kihallgatták, és aztán ő fellebbezett a császárhoz. Mint római állampolgár, azt megtehette, hogy fellebbez a császárhoz. És fellebbezett a császárhoz, de aztán tovább folyt a vizsgálat, és aztán Festus azt mondja Agrippa, vagy nem, Agrippa azt mondja Festusnak, hogy nem találunk ebben az emberben semmi vétket, úgyhogy szabadon engedhetnénk, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. De mivel fellebbezett a császárhoz, ezért el kell küldenünk Rómába. És aztán elment Rómába, Rómába letartóztatták, börtönbe zárták, aztán egy kicsit háziőrizetben volt, aztán egy picit kiengedték, aztán megint letartóztatták, és utána kivégezték. Pál itt a börtönben tökéletesen tisztában volt ezzel. Azt mondja, tökéletesen tisztában volt azzal, hogy elszúrta. Ha nem fellebbez a császárhoz, akkor most nem lenne börtönben. De mit mondod? Ó, de jó volt, amikor még szabad lábon voltam. Ó, de jó volt, amikor utazgathattam. Gyülekezeteket alapítathattam. De jó volt nekem akkor. Nem ezt mondta. Vagy ezt mondta? Nem ezt mondta. Azt mondta, hogy ami a hátam mögött van, azt elfelejtem. A múlt az egyetlen egy dologra jó, semmi másra, csak egyetlen egy dologra jó, arra, hogy tanuljunk belőle. Hogy levonjuk a konklúziót, levonjuk a következtetéseket, és tanuljunk belőle, és aztán még egyszer megkövessük el azokat a hibákat, amiket elkövettünk. Pál azt mondja, egyetlen egy dolgom van most már, nem törődök a múlttal, de ott van az én mennyei elhívásom, és annak a jutalma, úgyhogy futok abba az irányba. Neki feszülök, és futok abba az irányba. Nem törődök a múlttal. Nem törődök a múlttal. Amikor Lótot kihozta a két angyal Szodomából és Gomorrából, akkor mit mondott neki? Hányan? Ki tudja? Ne nézz hátra. Pontosan azt mondta. Ne nézz hátra. Menj, ne nézz hátra. Menj, ne nézz hátra. Menj fel a hegyekbe, és ott tégy, ne nézz hátra. Mi történt? A felesége hátra nézett. És mi történt? Sóbálványává. Pontosan. Válványa lett annak, amivé válhatott volna. Kőszobra lett annak, amivé válhatott volna. És mi is így vagyunk ezzel. Ha hátrafelé nézünk, ha hátrafelé élünk, akkor megkövesedünk, akkor ilyen, tudod, egy szép kis szobor leszek. A múlt szobra. Én vagyok a póréhagyma szobra, tudod. Vagy a vöröshagyma szobra. És ott abban élek, és az élet meg megy el az orrom előtt. Az élet meg megy el az orrom előtt. És nem élek, csak öregszem, mert a múltban élek. Bálványá váltam. És ez volt a Lót feleségével is. Úgyhogy mit mond az Úr? Azt mondja, hogy ne a múltba éljetek. Ne a múltba éljetek. Van nektek egy jövőtök, van nektek egy jelenetek először is, a jelenetben élj. Ma az új emberünk minden nap megújul. Hogy is írjam fel azt, hogy ha bár a külső megromlik, a belső folyamatosan megújul. Minden újjá lett, 2 Korintus 5:17-ben. Minden újjá lett. Van egy új napunk, van egy új életünk, és ebben élhetünk. Nem kell a régiben élni, nem kell azon agyalni, hogy hú, de nagyon jó volt. Tudod, amit a zsidók csináltak, hogy sokszor belesünk ebbe a hibába, hogy ahol a világban de jó volt. De jó volt a világban, tudod. És lehet, hogy mondjuk egy pár év után már nem, de így a keresztény járásunk elején egészen biztos néhányszor előfordul ez. Nem tudom, nekem van olyan ismerősem, akivel előfordul. Mesélte nekem, igen. Nem tudom, nektek is van egy ilyen ismerősötök, de nekem van ilyen ismerősöm, aki ezt mesélte nekem, igen. Hogy néha így vissza, hogy milyen jó volt, tudod, akkor milyen jó ment, tudod, most meg... Ja. Ugyanez az ismerősöm mesélte. volt ilyen, hogy hát ezért kellett megtérni? Ezért? Elpusztult, éhen halljak, ezért kellett megtérnem, ezért? Ismerős ez? Nem volt elég temető egyik probléma. Ezért hoztál ki minket, hogy itt pusztuljunk el, hogy nem megmondtuk már neked Egyiptomba is, hogy ne foglalkozzál velünk. Hogy nem élhetünk a múltban, mert a múltunk az megvabol. A múlt megvabol. Azt mondja Isten, hogy egy bővölködő életet akar nekünk. Úgyhogy éljünk most. Járjunk Istennel, nézzünk rá, járjunk hitben, töltekezzünk be a szellemmel, szolgáljunk, menjünk előre, tudod, és aztán meg fogod tapasztalni ezt a gazdag bővölködő életet, amit Isten szánt nekünk. Isten minden nap, a mai napra is tartogat nekünk valami csodálatos dolgot, tartogat nekünk valami fantasztikus dolgot, valami tényleg ámulatos dolgot, amit csak akkor fogok észrevenni, csak akkor fogom meglátni, hogyha nem a múltban élek, ha nem egy álomvilágban élek, hanem most ebben a pillanatban, a mai napban élek. Tudod, hogy mit kéne? Sokan szégyenkeznek a múltjuk miatt. Szégyenkeznek amiatt, hogy milyen múltam volt, hogy milyen ócska múltam volt, tudod, és abban élnek és szégyenkeznek. Figyelj, van egy jó recept. Ha azt akarod, hogy ne kelljen szégyenkezni a múltad miatt, akkor tudod, hogy mit csinálj? Mondod én? Hát igen, egyszer egyrészt felejtsd el, de hogy mondjuk úgy általában ne kelljen a múltal, ne legyen a múltal problémám, hogy mit lehet akkor csinálni. Pontosan, de nem akárhogyan, nem akárhogyan. Éld meg ezt a mai napot egy jó módon, egy olyan módon, mert a mai napom lesz a múltam. Holnap már a mai nap az a múltam. Úgyhogy ha azt akarom, hogy a múltam miatt ne kelljen szégyenkeznem, hogy a múltam jó legyen, akkor a mai napomat fogom megélni egy minőségi módon. A mai napomat fogom megélni egy bővölködő módon. Azon a módon, amit Isten elkészített nekem. Ámulatos ez? És ha így élem az életemet, és visszatekintek, akkor csak jó dolgokat látok. Azt fogom látni, hogy wow, micsoda fantasztikus életet élhetek. Micsoda kiváltság ezt, hogy milyen életet élhetek. Szoktam mondani ezt a Biblia iskolában, hogy ha keresztények, itt mindenki hívő? Mindenki? Jaj, de kár. Azt hittem valakinek kedvet fog csinálni. Ha a keresztények tudnák azt, hogy mi itt van, de úgy tényleg, itt komolyan tudnák, nem csak itt sejtenék meg azt hiszem, hogy tudom, hanem valójában a szívük legmélyén, rosszul fogalmazom, ha a szívünk legmélyén tudnánk, hogy mink van nekünk, akkor nem mennének az emberek a pokolra. Akkor egy ember se kerülne a pokolra. És persze nyilván ez fikció is, ez sehol nincs leírva a Bibliában, tehát ne keresd, ez a Duló 4.12-ben van. De hogy a keresztények itt lennének az utat. Mindenki. Tudod, és nem úgy evangelizálnának, hogy fogad el ezt a tartátust, tudod, és csak nehogy rám nézzél, de a végén még meg. Hanem azt mondanák, hogy olyan ez az keresztény élet, egy akkora fantasztikus buli, úgyhogy gyere, te is, én akarsz egy bővölködő életet, gyere, megmutatom, hogy kell. Minden keresztény, ha értenénk, ha tudnánk, hogy Isten minden napra mit tartogat nekünk, hogy minden napra egy fantasztikus dolgot tartogat nekünk, akkor így élnénk az életünket, akkor nem... Tudod, azt mondod, hogy a keresztények több, és nem a magyarországi bibliaszövegházról beszélek, hanem a kereszténységről. És főleg, hát ez most Amerikában nagyon látszik, hogy annyira elvilágiasodnak a gyülekezetek, hogy valami döbbenet. De ez a trend, ez már nálunk is látszik, hogy beszivárok sok minden a világból a gyülekezetekbe. És az emberek szégyellik a hitüket. Eljutottak odáig a keresztények, hogy szégyellik a hitüket. Egy nem jut eszembe az emberkének a neve, azt írja, hogy a keresztények elapták az elsőszülöttségi jogukat. Gondolj elő vele, a keresztények elapták az elsőszülöttségi jogukat. Mit jelent az, hogy elaptuk az elsőszülöttségi jogunkat? Azt, hogy nézd meg, hogy mi van nekünk, keresztényeknek, hogy olyan életet élhetünk, olyan tanításunk van, Isten megadta a receptet, hogy hogyan élhetünk, társadalom formáló szerepünk lehet, hogy elmondhatunk embereknek, elmondhatjuk az embereknek az evangéliumot, megtérnek és megváltozik az életük, tudod? Tehát tényleg társadalom formáló szerepünk lehetne, ha kint lennénk az utcán, ha elmondanánk, ha tényleg elmondanánk azt, hogy mit van nekünk, ha egyáltalán értenénk, hogy mit van nekünk, akkor nyilvánvalóan el is mondanánk. És ilyen értelemben értem, persze nyilvánvalóan mondom, ez fikció, de ilyen értelemben értem azt, hogy, ha értenénk, hogy mink van, akkor a keresztények itt lennének, és az emberek legalábbis nem ilyen számba kerülnének a pokorra, mint ahogy, most van. Ez döbbenetes, de ehhez az kell, hogy megéljem a mai napomat, ehhez az kell, hogy elfogadjam mindazt, amit Isten akar nekem ma adni, ezt a gazdag, tartalmas, bővöződő életet, úgyhogy csak erre bátorítalak benneteket. Magamat is természetesen, hogy éljük ezt az életet, mert ez az igazi élet, amikor, tényleg egy Istennel, Istenre tekintve, benne bízva életem az életemet, és tényleg egy gazdag cselekvőnek. Amen?
Amen.
Tudsz mondani rá egy ámen? Őszintén tudsz rá mondani egy ámen? Na jó van akkor. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Isten áldjon. Megengedsz még egy gondolatot?
Igen.
Hogy csak így kihasználnám azt az alkalmat, hogy itt vagyok, és csak egy mondatot szeretnék beszélni a Káros javára megrendezendő vacsoráról. Hányan tudtok róla, hogy tervezünk egy nagyszabású árveréssel egybekötött vacsorát, és csak szeretnélek kérni, vagy bátorítani, vagy nem is tudom, hogy hogyan fogalmazok, inkább kérlek, hogy ez egy olyan hihetetlen lehetőség arra, hogy embereket elhívjunk a gyülekezetbe. Három haszna lehet ennek, és csak ezt a három hasznot nagyon röviden. Az egyik, hogy emberek megismerhetik a keresztény gondolkodást, azokat a keresztény értékeket, amiket a Káris képvisel, a szeretet, a tisztaság, az erkölcs, család szeretete, stb. Stb. Ezeket az értékeket megismerhetik emberek. Úgyhogy ha elhívsz valakit, és azt mondod, hogy van, lesz egy gótrékonysági vacsora, ahol csodálatos, fantasztikus képek, és tényleg gyönyörűek a képek. A Sanyi anyukája felajánlott több mint 10 képet, az egyik szebb, mint a másik, hamarosan láthatóvá válik, mert Tomi lefotózta őket, és ott lesz az interneten is, meg lehet nézni a képeket. Tényleg gyönyörűek, úgyhogy ha elhívsz valakit, hogy gyere, tudom, hogy szereted a képzőművészetet, vagy tudom, hogy adakozó szíved van, vagy tudom, hogy, egész egyszerűen csak így hajlasz az ilyen dolgok felé, gyere el, nézd meg, ismerkedj meg az iskolával, és ha valaki eljön, az az első haszna, ott az, és vesz képeket, vagy képet, ott azonnal a Káris javára lesz bevétel, és a Kárisnak nagyon nagy szüksége van minden egyes fillére. Tényleg, egyszerűen ámulat, ahogy a Káriszt életben tartja Isten, ez valami akkora nagy csoda, és olyan kiváltságos vagyok, hogy ezt most közelről láthatom, mert eddig is hallottuk, mert eddig is ez volt, de most közelről látva ez valami gyönyörűséges, ahogy Isten gondoskodik a Káriszról, egyik hónapról a másikra, és amikor ekkora nagy pénzre volt szükség, akkor ekkora nagy pénzt adott, amikor kevesebbre volt szükség, kevesebbet adott, de azt mindig megadta, amire szükség volt. Úgyhogy mély meggyőződésünk, hogy Káris Isten akarata, és hogy szeretné, hogy legyen. De hát ugye hiába vannak ott elkötelezett, fantasztikus tanárok, hogyha nincs meg az az anyagi feltétel, amiből működni tudnak. Úgyhogy ez az első haszon, hogy azonnal lesz a Kárisznak némi bevétele. A másik, ami nagyon, ja nem ez már a második, ugye, az első az, hogy megismerhetik világi emberek a keresztény értékeket. És a harmadik, hogyha egyszer elhív fel valakit, és mondjuk vásárolt egy képet, akkor ezt az embert sokkal könnyebb elkötelezni arra, hogy folyamatosan támogassa
Kálisz iskolát. A Kálisz baráti körnek ez a látása, hogy sok támogatóból, nem egy nagy támogató, aki milliókkal támogatja, hanem nagyon sok támogató, aki havi 1000 forinttal. Pénz ma már 1000 forint. Tehát bemész a meghívve 1000 forintból, meg se tudsz ebédelni, vagy meg se tudsz enni egy szendvicset már, sem itt tartunk. De ilyen összegekből, havi 1000, havi 2000, és ha meg tud engedni magadnak, vagy meg tudja valaki engedni magának, havi 5000, tudod? Nem kellenek nagy összegek. Sok kicsi, nagyon-nagyon sokra megy. De ha egyszer már ott volt, látja az iskolát, látja a diákokat, látja azt a munkát, ami ott folyik, és tudod, egyszer már adott, akkor ez az ember sokkal-sokkal könnyebben ad még egyszer. Úgyhogy ki tudunk alakítani tényleg egy támogatói kört, ami egy cél. Úgyhogy csak kérlek, hívd fel magadnak egy pár embert, aki potenciális meghívott lehet, imádkozz felőlünk, és csak hívjál magadnak, kérlek. És legyetek itt, és fantasztikus lesz. A Kálisz fog felszolgálni. El tudod képzelni, hogy micsoda buli lesz, amikor a Kálisz diákok hozzák a saját. Aztán a Kálisz fog műsort adni. Lesz kórus, lesz panton, lesz próza. Tényleg egy fantasztikus estét próbálunk szervezni, de ez csak akkor lesz tényleg fantasztikus, hogyha jöttek és hoztok embereket, és tényleg elérünk azt a célt. Tessék? Nem. Ja, a dátumot mondjam, hát akkor úgy könnyű eljönni, hogy felmondom. Május 7-én, szombaton délután 17 órakor itt a víz. Tessék? Nem, május 7-én. Most eltoltuk egy hónappal, mert a konferencia miatt nagyon pici volt az idő, és többen jelezték azt, hogy én hívnék meg embereket, de egy héttel az esemény előtt, tehát nem, egyszerűen lehetetlen. Úgyhogy most találtunk egy időpontot. Ha már azon van egy program már, a missziós konferencia lesz az ABT teremben délelőtt, de a kettő nem fogja ütni egymást, úgyhogy arra szombatra betettük. Május 7-e, 17 óra itt a nagyterem, és a vacsorának az ára 1400 forint, úgyhogy nem egy hatalmas nagy összeg, ez egy háromfogásos vacsora lesz. Úgyhogy megteheted azt, hogy veszel jegyet, és azt mondod, hogy meghívhatlak egy vacsorát. Jótékonysági vacsora, gyere! Vendégem vagy egy vacsorára. És ott mellesleg másnára használom szép képeket is magadnak, hogyha akarsz. Úgyhogy ez lenne a kérésem. Tartsátok a szívetekben, tartsátok imában. És csak köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Az én Istenem által mondtam neked. Sziasztok!
Oké, okay, elemenjetek. Hát az a viccel.
Nincs vége.
Mert hogy megkérdeztem, van még egy pár percet. Használjuk már ki, kérdezzünk tőle, nem?
Igen.
Jó? Úgyhogy szerintem gyere vissza, pásztor. Eleget kéne.
Még egy kicsit ülhetről.
Visszateszem el a mikrofon, és 15 kérdésre várnak a többiek.
Fejenként?
Nem összesen, és addig nem lehetsz el a
kérdés. Jó, oké.
Úgyhogy kérdezzetek.
Köszönöm, jó. Második kérdés.
Nekem. Oké, hogy azt tanultuk, hogy a múlt megrabol a jelentől. A jövő is megteheti ugyanezt?
Abszolút. Ha egy ilyen álomvilágban élek, és álmodozok, és azt mondom, hogy jaj, majd akkor, ha ez lesz, akkor azt fogom csinálni. Ha az a feltétel meg lesz, akkor úgy fogok élni. Ez a másik, amelyik, és erről szintén lehetne egy üzenetet prédikálni, azt hiszem, hogy ez a másik, ami meg tud rabolni, hogy egy olyan nem létező világban élek, Sanyi erről sokkal jobban tudna beszélni, csak most szórakozik velem, de... mert hogy ezzel tudom, hogy rengeteget foglalkozott, hogy a valóságban élünk, vagy egy álomvilágban élünk. Hogy nem a jelenben élek, hanem a jövőben. Igen, így élnek az emberek. jó lesz akkor, ha, és a kipontozott részre bárki beírhatja azt, ami feltétele annak, hogy mikor fog majd jól élni. Jól fogok élni akkor, hogyha... Milyen jó lesz nekem akkor, ha majd nyugdíjba megyek? Sok időm lesz, tudom, majd utazgatok. Vagy milyen jó lesz nekem akkor, hogyha... Majd kimegyek evangelizálni akkor, hogyha elég szellemi leszek. Majd elkezdek szolgálni akkor, hogyha meglesznek a feltételek. Majd élek akkor, hogyha nyerek egy ötöst. Hallottad ezt már? Milyen jó lesz, ha majd nyerek egy ötöst? Emberek százezrei hisznek ebben, hogy nyernek egy ötöst. Egy matematikai statisztikát olvastam, hogy nagyobb esélye van annak, hogy 7-szer egymás után belép csak a villám, mint az, hogy nyersz egy ötöst. Matematikailag. Hogy ez mennyire igaz, nem tudom, mert matekból soha nem voltam erős, de elképzelhető.
Hogy túl kell érni.
Az első túl kell érni, és akkor utána igen. Tehát, de azt tudod, ha már 6-szor belé csapott, akkor már közel vagy az ötöshöz. Tehát akkor már nagyon közel vagy az ötöshöz. Úgyhogy igen. Nagyon is meg tud rabolni azt, hogyha egy ilyen... úgy élek, hogy majd akkor jó lesz. És a jövőre tekintek, és... Itt tervezgetek dolgokat, ezt hívják úgy, hogy álmodozás. Álmodozok a jövőről, hogy majd milyen jó lesz majd. Hú, de jó lesz, de nagyon jó. Tényleg nagyon jó lesz, szuper lesz. Megyek fel a képregyó. És aztán a jelenem az meg ugyanúgy elmegy a fejem fölött. Akár a múltban élek, akár a jövőben. Ez az, amit mondtam, hogy a sátának ez a célja, hogy élj a múltadban, tekints vissza, és az ott elkövetett bukások, hibák, kudarcok tartsanak félelemben, hogy ez majd a jövőben is elő fog fordulni. Élj a múltban, félj a jövőtől, és ez pont elég ahhoz, hogy ne érd meg a már. Úgyhogy meg tud fosztani, abszolút. És ez nem jelenti azt, hogy akkor most kiegyensúlyozom. Ez nem jelenti azt, hogy nem tervezek, nem jelenti azt, hogy nincsenek terveim a jövőre vonatkozólag, de ezek a tervek nincsenek kőbe vésve. Jakab beszél erről, fel is olvasjuk, jó? Jakab 4-ben beszél erről. 13. vers, azt mondja, tehát akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább azt kellene mondani, ha az Úr akarja és élünk, ezt és azt fogjuk cselekedni. Hogy ez az elv. Készítek terveket, nyilvánvalóan, főleg ha vállalkozó vagy, persze, hogy kell terveket készíteni, de nem vésjük ő táblába. Vagyis menet közben ez igenis változhat, és hát ez attól függ, hogy Istennek is az a terve, ami az enyém. Úgyhogy jó a terveket imában elkészíteni, és elkérni az Úrtól, hogy a később. De ez egy jó hozzáállás. Ha Isten is úgy akarja, és élünk még, akkor ezt meg azt fogom cselekedni. Ha Isten is úgy akarja, és élünk még, ezt meg azt fogom cselekedni. Akartál valamit kérdezni, vagy hozzá? Túl vagyunk. Oké, jó lesz, szerintem. Tudtam egyébként, én ezért nem szoktam ide járni, mert mindig ezt csináljam.
Ez az élünk még, ez mit jelenne? Jakabban, ez a...
Hát...
Hogy? Lehet, hogy már nem ér, de csak erre gondolsz szerintem? Tehát, hogy tegyük meg, ha élünk, és ha Isten akarja, nem, de sem tudom, hogy
tudom. Igen,
nem tudom. Igen,
szerintem az, hogy élünk-e, vagy nem, az nem a kezünkben.
Így van, meg a szövegkörnyezet is azt mondja, hogy az ember élete olyan, mint a lehelet, hogy látszik, aztán elmúlik, hát itt az életről beszél. Úgyhogy igen, ez erről beszélünk, gondolom, hogy ha élünk.
Meg nem a terve visszavasztodok, hanem Istenhez is az ő akaratához.
Nyilván, igen. Tehát ez a végkövetkeztetés, igen. Ez az üzenete a versnek, hogy Istenhez ragaszkodjat, és ne a saját elképzeléseimhez. Mert azt mondja Jeremiásban, hogy átkozott, aki emberben bízik, átkozott, aki emberben bízik. A példabeszédek áramban azt mondja, hogy bízz az Úrban, és ne a saját eszedre támaszkodjál, hanem tényleg Isten bízunk, mi az, aki tudja.
Úgyhogy, ha élek még, mert nagyon jó terveket készíteni, tudod? A jövő héten elutazom a Bahamákba, és milyen jó lesz nekem. De ott van, emlékeztek a Lukák 19, azt hiszem, Kaugúri biztos tudja, mert ő egy, ezt tudtátok, hogy egy Gyuri egy képlábon járó biblia? Nincs olyan vers, amit ne tudna kívülről. A bolond földművesnek a története, tudod, gyűjtögetett, úgy sűrt építek, és 16? Ja, hát ezt mondom. Igen, a bolond gazda Lukács 12, és azt mondja, hogy egy gazdag ember bő termést hozott a földje, ekkor így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt. Ezt teszem? Lebontom a csűrjeimet, nagyobbat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok évre, félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. És erről beszél Jakab, hogy én tervezgetek, és azt mondom, milyen jó lesz élek, bőségben meg szórakozok, meg megyek a Bahamákra, de mi van akkor, hogyha, mit tudom én, kilépek, és a fejedre esik egy gerenda, vagy leesek a lépcsőn, és már haza sem megyek ma. Úgyhogy ez az, amire azt mondja, hogy ha értek, és Isten is úgy akarja. Hát ez a két feltétel, ez jó, ha megvan. Tehát jó, ha élek, az nem hátrány egyébként. Tényleg nem hátrány. És hogyha Isten is akarja, akkor ezt vagy azt fogom tenni. De ha ebből a két feltételből az egyik nincs meg, akkor már a siker eléggé nagy kérdőjellel van.
Az életem jelenti, hogy lehetőség, mert ugye ez nagyon...
Hát alkalmazásban jelenti. Az értelmezésben, tehát amiről a szöveg beszél, az az élet, de alkalmazásban minden tovább jelenti. Minden tovább jelenti. A Sanyi azt kérdezte, nem tudom, hogy hátus lehetett-e hallani, hogy az élet jelentheti a lehetőségeket, hogy van lehetőségem. Tehát ha Isten is úgy akar, és a lehetőség is megvan rá, akkor ezt vagy azt fogom tenni. Alkalmazásban igen, ez lehet így. De az elsődleges jelentése, és a Kalgúri küldemelő tanította sokáig, mert most is tanítod az apologetikát? Nem, a hermeneutikát. Most nem. De a Gyuri küldje, hogy az első mutató. Elsődleges értelmezés az, ami. Mert egy jelentése van, de több alkalmazásra vigyük. Ja. Kérdés? Tudjuk?
Hát van, hogy a mai napot jól éljük. Erre van, hogy akkor lehet
így. Hát igen. Támogatjuk a paksi pásztort.
Tudjuk a hónap.
Igen, igen.
A
kávisz. Ja, hát ilyen apróság.
Nem csak
mondod,
hogy 97%-ban az emberek megbánják. Jobb a bölcstörzlen, hogy húzza magukkel.
Így van. Én azt hiszem, hogy pont erre kaptunk most választ, hogy Isten akaratára járni. Én azt hiszem, és lehet, hogy lesznek rossz napjaim, mert benne vagyok egy próbában, benne vagyok egy nehézségben, és lesznek rossz napjaim, de ha Isten akaratában vagyok, márpedig ezek a rossz napok is Isten akaratában vannak, Prédikátor 7-7 azt mondja, fel kell olvasni. Erről beszéltem. Milyen jó volt akkor, amikor még tudtam emlékezni dolgokra. A jó, nem, eszembe jött. A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban meg tud, hogy ezt is, azt is Isten készítette, hogy az ember ne találja ki, hogy mit hoz a jövő. Ugye 7-7, jó? Prédikátor. Sanyi arcán, akkor 14. 7-14, igazad van, 7-14. 7-14, igen. Prédikátor 7-14.
És ez a helyzet, hogy tudjam azt, hogy a jót is Isten adta, a rosszat is megengedte, nem feltétlenül biztos, hogy ő adta, de megengedte, hogy megtörténjen, úgyhogy élek azzal, amit kaptam. A mai napot élem meg a lehető Istenben vetett hitben, és lehetőleg szellemben. És mit jelent az, hogy szellemben élni? Az, hogy be vagyok töltekezve a szellemmel. És a karizmatikus gyülekezetekben ez azt jelenti, hogy veszek Szent Szellemet, de nálunk nem ezt jelenti. Nekem nagyon tetszik ez a kifejezés. Tényleg ezt mondják, hogy veszek Szent Szellemet. Tudod, lemegyek a Szent Szellembódba, veszek hisznek a Szent Szellemet. Ha nagyon szellemi akarok lenni, akkor azt mondom, hogy lehet egy kicsivel több. Maradhat, igen. De ha csak kevésbé akarok szellemben lenni, akkor elég nyúzdeka is, tudod? Hogy a szellemben való betöltekezés az azt jelenti, hogy hagyom, hogy a Szent Szellem, a Ryrie ezt úgy írja, hogy megszomorodás nélkül érzem. Megszomorodás nélkül. Vagyis egy olyan életet élek, ahol a szellem tudja végezni a munkáját. Galácia 2 úgy beszél egyébként erről, hogy élek, de többé nem él. Nem én, hanem a Krisztus életben. Mert ez a szellemmel való betöltekezés, amikor nem a saját életemet élem, hanem Krisztus életét élem. Illetőleg pontosabban Krisztus éli az életét én bennem. Hagyom, teret adok a szellemnek, hagyom, aktivizálom. És ezt minden nap meg kell tennünk, mert folyamatosan visszacsúszunk ebből, úgyhogy ja, ez jó azzal kezdeni a napot, hogy imádkozom, dicsérem az Urat, betöltek ezek a szellemmel, és akkor egy szellemi életet élek, és akkor megélem azt. És lehet, hogy ebben nagyon sok rossz van, vagy legalábbis amit én rossznak vélek, ez is izgalmas, tudod. Aztán lehet, hogy nagyon sok jó van benne, de minden esetre a bővölködő élet az, hogy egy Istenben vetett hittel és bizalommal élem az életemet aztán. És hagyom, hogy vezessen. Egy nagyon fontos dolog, Ábrahámnál látjuk ezt a 1.22-ben, amikor megpróbálja Isten Ábrahámot, és azt mondja, hogy áldozd fel a te egyetlen egyedet. És figyeld meg Ábrahámot, valahányszor megszólítja Isten, akkor mit mond Ábrahám? Ábrahám! Mindjárt, Uram, csak még ezt el kell intéznem, várj egy picit. Ábrahám! Uram, nem lehetne ezt a reklám alatt? Én hol vagyok? Ábrahám azt mondja. Én hol vagyok? És ez azt hiszem, hogy az életünknek az alapja, a keresztény életünknek az alapja, hogy rendelkezésre álljak Istennek. Hogy egy folyamatos, imhol vagyok üzemmódban éljem az életemet. Hogy amikor Isten szól, akkor ne azt mondjam, hogy oké, először csak el kéne temetnem a halottaimat, amikor azt mondja Jézus, hogy köves, akkor mindjárt jövök, csak van egy kis fontosabb dolgom, hanem azt tudja mondani, hogy imhol vagyok. És ez az alapjának, hogy tudjak élni egy gazdag tartalmú, bővölködő életet. Mert aztán tudod, ha Isten el akar vinni oda, akkor megyek vele, mert hívó vagyok. És amikor fiatal vagy, oda felövezed magad, és oda mész, ahova akarsz. Amikor már idősebb vagy, akkor felöveznek, és oda viszont, ahova nem akarsz menni. És ez a helyzet, hogy sokszor olyan helyen vagyunk, ahova magunktól nem mennénk, de mivel azt mondom, hogy imhol vagyok, ezért ott vagyok. Elmegyek. És Isten így tud minket használni, és így tudunk egy gazdag bővölködő életet élni. Tényleg? Ja. Még egy kérdés belefér, hölgyek és urak. Ja, és lehet jönni kapcsol látogatni. Tényleg vasárnap éleletben készítünk az orrakról van Isten tisztelet. És ha jó volt a pásztor, tényleg bírom a palitára. Úgyhogy...
Nézd,
gyertek, tényleg látogatni. Tudjátok, hogy a vidéki gyülekezeteknek mennyire fontos az, ha valaki meglátogatja őket testvére? Hihetetlenül fontos. A legtöbb vidéki gyülekezet egy kicsit el van szigetelve. Ez a fő ütőér a budapesti gyülekezet és a vidéki gyülekezetek eléggé messze vannak ettől. Úgyhogy ha nincs konferencia, vagy nincs olyan különleges esemény, nagyon ritka az, hogy kapcsolatban tud lenni az anyagyülekezettel, nem is tudom, hogy a budapesti gyülekezetet. És nagyon nagy áldás a vidéki embereknek, kutatástól a látogatnak őket, úgyhogy jártam. Sanyi megígérte az jövő után, hogy tél után jövő után.
Az, Attila? A kicsit, ha beszélnél a összeérőkör is fontosságáról, miért fontos?
Nagyon. Köszönöm.
Rendszeresen
Oké. Mi kapcsolatokra lettünk teremtve. Ha megnézed, a teremtésünknek a célja is az, hogy kapcsolatban legyünk. Istennel kapcsolatban legyünk. Egy szeretett kapcsolatra lettünk teremtve. És minden, ami gazdagítja az életünket, minden, ami hozzátesz az életünkhöz, azt csak kapcsolaton keresztül tudod megkapni. Nyilvánvalóan egy szuper BMW 520-as, Sanyinám, egy Mercedes, ahhoz nem feltétlenül fontos, hogy kapcsolataim legyenek, ahhoz pénzre lesz szükségem, hogy egy ilyenem legyen, de az nem is gazdagít. Nagyon jó dolog egy ilyen autót vezetni, jó dolog abban ülni, kényelmes, biztonságos, gyors, de valamilyen értelemben még hozzá is tehet egy kicsit az életemhez, de nem gazdagít. A lelkemet nem gazdagítja, ideig, óráig betölt egyfajta szükséget, de nem gazdagítja a lelkemet. A kapcsolatok gazdagítják a lelkemet. Kapcsolaton keresztül kapok meg mindent, amire valóban szükségem van. Kapcsolaton belül tudok csak szeretethez jutni, kapcsolaton belül tudok csak tisztelethez jutni, kapcsolaton belül tudok csak megbecsüléshez jutni, kapcsolaton belül tudom érezni azt, hogy jelentőségteljes vagyok, és sorolhatnám a lelki szükségeinket. Úgyhogy a kapcsolatokra lettünk teremtve, és kapcsolatokon belül éljük az életünket. Ez az egyik oka, hogy nagyon fontos, hogy kapcsolatban legyünk. De a másik, ami ennek a másik oldala, hogy nem mindegy, hogy milyen kapcsolatban. Hogy szellemi közösségben legyünk. A gyülekezet az nem csak arra jó, és nem csak azért találta ki Isten, hogy eljöjjünk és meghallgassunk egy jó tanítást, és aztán tényleg tanítva legyünk és táplálva legyünk, hanem arra is nagyon jó, és arra is, ez a másik fontos szerepe, hogy közösségben legyünk, hogy szellemi közösségben legyünk. Hogy amikor Sanyival közösségben vagyunk, egy jó közösség az nem a személyiség a személyiséggel, megyek vissza. Sanyi ott ül, és csak azért mentem. Nem a személyiség a személyiséggel tart kapcsolatot. Nekünk a közösségünk egy teljesen másfajta közösség, mint a világban. A világban azért vagyok a Sanyival közösségben, mert jó fej, mert jó a személyisége, mert egy intelligens fickó, jó vele beszélgetni, ráadásul még meg is hallgat, és tudod, ezt tudtátok, hogy nagyon jó hallgató egyébként a Sanyi?
Igen.
Hát csak így, tudod, órákig beszélhetsz neki, és így bologat és hallgat, és nagyon. De nem ezért tartunk kapcsolatot. Ez a kapcsolat, Krisztus teste egy más jellegű kapcsolat. Ez egy szellemi kapcsolat. Egészen más módon működik. Itt nem a személyiség a személyiséggel van kapcsolatban, hanem a szellem a szellemmel. Ez egy szellemi kapcsolat. Ez egy másfajta kapcsolat. És amikor Sanyival kapcsolatban vagyok, akkor tulajdonképpen nem vele vagyok kapcsolatban. Persze vele vagyok kapcsolatban, de rajta keresztül Krisztussal is kapcsolatban vagyok. Miért? Mert benne Krisztus él, és bennem is Krisztus él, és ez egy más jellegű kapcsolat. Ez egy fontos kapcsolat. Én megismerhetem, ugye az itt létünknek a célja az, hogy megismerjük Istent. Ez az elsődleges cél. A földi életünknek ez az elsődleges célja, hogy megismerjük Istent. Istennek egy csomó tulajdonságát, egy csomó jellemvonását úgy tudom megismerni, ha kapcsolatban vagyok egy szellemi testvérrel, a szellemi közösségben, ahogy ő leleplezi Krisztust, azon keresztül meg tudom ismerni Krisztust. Egy teljesen másfajta közösség, úgyhogy nagyon fontos, hogy szellemi közösségben legyünk. Nagyon fontos, hogy amikor leülünk, akkor ne a politikáról beszéljünk, ne az eurónak az árfolyamáról beszéljünk, ne a mit tudom én a bárkiről, hanem Krisztusról, mert ez gazdagít minket, ezen keresztül vagyok kapcsolatban Krisztussal is. 1 Korintus 1:9 azt mondja, hogy mi Krisztussal való közösségre vagyunk elhívva. Krisztussal való közösségre, és ez a közösség, ez egy szellemi közösségen belül adatik meg. Ha megfigyelted, Isten úgy találta ki a keresztény életet, és úgy találta ki a velünk való bánásmódot, hogy ő az embereket használja ebben. Feltűnt ez valaki? Feltűnt az, hogy Isten, amikor szeret, akkor használ egy embert, hogy rajta keresztül szeressen. Isten, amikor gondoskodni akar róla, akkor használ egy embert, hogy rajta keresztül gondoskodjon róla. Ez egy ámulatos dolog, és ezért nagyon fontos, hogy szellemi közösségben legyünk. Mert ez egy másfajta. És figyelj, ezért másik, ami nagyon fontos, és ez a pulpitusról is többször elhangzott, ezért nem szabad behozni a szellemi közösségben nem szellemi dolgokat. És nem akarom ismételni, de üzlet és egyéb dolgok. Nincs helye. Egyszerűen nincs helye, mert ez egy más jellegű kapcsolat. Ez egy szellemi kapcsolat. Szellemmel vagyunk közösségben. És persze szerethetem a fickót, mert ismerem. Ezt az, hogy többi 20 éve ismerik egymást. Az előbb, amikor azt mondtad, hogy régi barátokat, és hogy gyorsan utána számoltam, több mint 20 éve. Ámulatos. Ez kicsit elkanyarodva a témától. A kislányomnak van itt a gyülekezetben egy pár barátnője. Ők gyülekezeti gyerekek, itt nőttek fel, Jakó Lili, meg a Galos Mária unokája, ők a legjobb barátnői. És tudod, csak arra gondoltam, hogy milyen ámulatos dolog ezeknek a fickókra, ezeknek a gyerekeknek, hogy itt nőnek fel a gyülekezetbe, és 20 éves korában mondhatja azt, hogy 20 éve a barátom. Ez nem ámulatos, ez nem egy fantasztikus. 20 éves vagyok, és azt mondom, hogy 20 éve a barátom. Én már 22 vagyok, és csak így tudom mondani, hogy 20 éves a barátom. 20 éve barátok vagyok. Ez hihetetlen. Ámulatos dolog ez. Úgyhogy ezért fontos, hogy járjunk szellemi közösségbe, mert ott leleplezik Krisztus, megismerem Krisztust, és közösségben lehetek egy másik emberekkel ezt fogok. Lehet is annyira két volnának ötlet a jelenet, de ez egy más jellegű. Tehát Krisztus feste egy teljesen más jellegű kapcsolat, mint a világban. Mások a motivációk, más az összetartó erő, más a cél, teljesen különleges. Krisztus feste egy teljesen, hogy Pál azt mondja Efézus 5-ben, hogy ez egy nagy rejtély, hihetetlen nagy rejtély. Ott ugye beszél az emberi kapcsolatról, és akkor azt mondja, hogy ez egy nagy rejtély, és én a Krisztusról és az egyházról beszélek. Krisztusról és az egyházról, ez egy nagy rejtély. Milyen jelent? Feltűnt azt, hogy jársz egy gyülekezetre, és nem nézel emberekkel kocsmába, nem nézel emberekkel moziba, nem jártok össze, és mégis úgy szereted, mint a 100 éve barátod lenne. Feltűnt ez valakinek? Feltűnt ez? Ez egy különös, ez egy rejtély, ez egy csoda, mert egy más jellegű, egy más dimenzióba zajlik ez a mi kapcsolatunk, mint a világunk. És ez olyan érdekes, megbánhatsz, tudod, és nem fogok egy életen keresztül gyűlölni. Ez is rejtély. Ez is rejtély. Ez csoda. Úgyhogy nagyon fontos, hogy járjunk közösségben, és minden szellemi közösségünk, például ez a közösség, egy hámulatos kis csapat vagyok, tudjátok, tényleg, közben beszélek, nézem az arcokat, és nem megyek ilyen szívem, hogy itt vagyok, és nem akarok fényezni a barátomat, de tényleg egy hámulatos munkát végül, és amit évek volt a hűségesen, úgyhogy csak köszönjük, tényleg, nem hámulatosan. Két-három ember, mivel nőtte ki magát. Többen vagytok, úgy pakson a gyülekezet. Igen, pakson általában olyan 22 és 30 ember között szokott lenni, én is nem tiszteletem. És most itt 32-en. Többen? Mint a paksi gyülekezet. Ám, jöjjön, szóval. Eljön a külsőbe. És hát nyilvánvalóan az a táplálék, amit itt kaptak, az egy különleges dolog, mert ismerem ezt az embert, és ismerem az üzenetet, és hogy tudom, hogy bőségesen táplálják. Oké? Nekem sajnos meg lehet, hogy neked is. Jó lenne, ahol tudnál lenni, de még egy kicsit legyél a csibőjükkel. Hát a nyájadban van. Nem tudom, hogy ne veszünk. Ja. Imádkozunk egyet? Drága mennyiségünk. Annyira köszönjük a közösséget, köszönjük innünk, hogy itt voltál közöttünk, hogy megtiszteltél minket jelenlétedre. Köszönjük ezeket a gondolatokat, hogy szóltál az ánkénk, és csak kérünk téged, hogy segíts nekünk elrekeni a szívünkben azt, amit hallottunk, Uram. Ne tudja az ördög felkapkodni a magukat és elszaladni vele. Csak köszönjük neked magasztani, dicsérünk téged, szeretnénk. Köszönjük a keresztet. Köszönjük, hogy megváltottál minket. Köszönjük, hogy nem kerülünk ítélet alá. Köszönjük, hogy egyenesen a mennybe kerülünk, a veled közösségbe. Köszönjük, hálásak legyen. Kérünk kérünk, hogy áldozunk apunkat. Kérünk, legyél velünk, vezess minket. Adj bölcsességet, amikor döntéseket elhozunk. Adj szeretetet és kívánat a kapcsolatunkban. Csak tényleg van vezess. Köszönjük. Köszönjük, hogy jól van, köszönjük, hogy törődsz meg, hogy gondoskodsz meg, hogy bánsz meg, köszönjük, hogy formálsz minket, köszönjük, hogy elkezdtél bennünk egy jó munkát, köszönjük, hogy ez nem a jövő tanédőségünk, köszönjük, szeretnénk magasztalni, különállni. Amen.
Köszönöm, megkisztem a figyelmet.
Valakit, akit érdekel a jelenkori történelem, illetve a jelenkori történelemnek a múltbéli és a lehetséges jövőbéli vonatkozása. Ugye új világrend egy olyan módon prezentálva, hogy az nem feltétlenül hívő emberek számára is vonzó, érdekes, tanulságos lehet. Úgyhogy jövő héten eredményes élet találkozó ennek a fényében. Sziasztok!
Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobase.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Adod a valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!